Kezdődik a Híradó kedd este, Szöllősi Györgyi vagyok, jó estét kívánok! Széves rekordon a foglalkoztatottság, 3.990.000 dolgoznak, a munkanélküliség iránta pedig 10% alatt van. Nincs adóemelés és új adót sem vezetnek be jövőre, mondta el a nemzetgazdasági miniszter a jövő évi adócsomag vitája előtt. Két év után újra 400 forint alatt a benzinára, holnaptól a 95-ös ötagázolaj 4 forinttal lesz olcsóbb. Kedvezményes hitel fiatal rendőröknek és hivatalnokoknak, a kormány a saját lakáshoz jutást szeretné támogatni. Tovább nőtt a foglalkoztatottság, és tovább csökkent a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a harmadik negyedévben 3.990.000 embernek volt munkája, ez 21 éves rekordnak számít. Comba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár azt mondta, a munkahelyvédelmi akciótervnek és az első munkahely garancia programnak is köszönhető, hogy ilyen szintet ért el a foglalkoztatottság. Közben egy év alatt 24.000-rel lett kevesebb munkanélküli, így a ráta 10% alá csökkent.
Vízszivattyúkat készítenek ebben a most átadott nagykanizsai üzemben. Az olasz tulajdonos stratégiai megfontolásokból választotta a zalai várost, innen ugyanis könnyebben el tudja juttatni termékeit Kelet-Közép-Európába. Jelenleg 35 fővel dolgozunk, körülbelül az év végére ezt a számot 50-re növelnénk. A jövő év végétől szeretnénk 250.000 szivattyút előállítani évente, amihez további, mint egy 100 ember szükséges, mondta a nagykanizsai gyár igazgatója. Az, hogy egyre több embernek van munkahelye, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése is alátámasztja. A harmadik negyedévben 3.990.000 embernek volt munkája, 54.000-rel többnek, mint egy évvel korábban. Ez több mint 20 éves rekordnak számít. 1992 óta ugyanis egyszer sem mért ennyire kedvező adatot július és szeptember között a Statisztikai Hivatal. Közben tovább csökkent a munkanélküliek száma egy év alatt 24.000-rel. A munkanélküliségi ráta így ismét 10% alá csökkent.
Nő a foglalkoztatás, az most tetőzött, most ért a csúcsára.
A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, ez több kormányzati intézkedésnek is köszönhető. Példaként említette a munkahelyvédelmi akciótervet. Ennek keretében például több mint 700.000 hátrányos helyzetű ember juthatott munkához, illetve tarthatta meg állását. Az első munkahelygarancia program is sokat segített, hiszen így 8000 pályakezdő fiatal kapott munkát. A KSH adatai szerint a harmadik negyedévben a feldolgozóiparban növekedett a legjobban a foglalkoztatottság.
Ez az iparág teljesített a legjobban. Az építőipar, hál' Istennek, foglalkoztatási szempontból is kezd magára találni, itt mintegy 9000 fővel nőtt a létszám a tavalyi év azonos időszakhoz képest, és hát van egy ágazat, ami sajnos csökkenést mutat, ez pedig a mezőgazdaság.
Egy év alatt 11.000-rel csökkent az agráriumban dolgozók száma. Az államtitkár szerint ezt a tendenciát meg kell fordítani, és el kell érni, hogy tartósan 4 millió fölé emelkedjen a munkavállalók száma. A Híradó által megkérdezett elemző szerint a mostani adatokban az a pozitív, hogy már a versenyszférában is folyamatosan bővül a foglalkoztatottak száma.
Egyre jobban teljesít a magyar gazdaság. Látható az, hogy a magyar termékek iránt nemzetközi szinten növekszik a kereslet, és ennek a kielégítésére egyre több munkaerőre is szükség van. Tehát ezért a vállalatok elkezdték bővíteni a létszámot, és próbálják kielégíteni ezeket a megrendeléseket.
A kormány célja, hogy ez a kedvező folyamat fennmaradjon. Ezért a következő uniós költségvetési időszakban, vagyis 2014 és 2020 között 1000 milliárd forintnyi uniós támogatást fordítanak új munkahelyek teremtésére.
Az MSZP szerint a munkanélküliek több mint fele semmilyen ellátást nem kap. Gúr Nándor, a párt alelnöke azt mondta, az állástalanok harmada csak segélyben részesül. Közben minden korábbinál hosszabb, 19 hónap a munkanélküliség átlagos időtartama. A kormány pedig 3 hónapra csökkentette az álláskeresési járadék folyósítási idejét. A Fidesz szóvivője azt mondja, immár 40 hónapja pozitívan alakulnak a foglalkoztatási folyamatok. Zsigó Róbert hozzátette, egyre többen élnek segélyhelyet munkából, ráadásul 21 éve nem dolgoztak annyian, mint most. Reménytelinek nevezte, hogy a fiatalok foglalkoztatása is bővül. Hangsúlyozta, ezek az adatok annak is köszönhetőek, hogy Magyarország homlokegyenest az ellenkező irányba tart, mint a szocialisták idején. Tovább csökkent az alapkamat, a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a piaci várakozásokkal megegyező mértékben 0,2 százalékponttal 3,4%-ra mérsékelte az alapkamatot. A folyamatos kamatcsökkentés tavaly augusztusban kezdődött, akkor még 7% volt az alapkamat, ami most arra a felénél is alacsonyabbra csökkent. 2014 lesz az első olyan év, amikor nincs adóemelés, új adót sem vezetnek be, csak is kedvezően változnak az adótörvények. Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a jövő évi adócsomag vitájának kezdetén az országgyűlésben. Varga Mihály hozzátette, a kormány egyik fő célja a kiskeresetűek adójának csökkenése, a családok adó és járulékterheinek további mérséklése és a gazdaság további fehérítése.
De ketten közalkalmazotti viszonyban vagyunk. Annak megfelelő bért keresünk, hát ez az átlag kereset alatt van.
Három gyereket nevel a majoros házas pár, kettőjük fizetése nem éri el a bruttó 300 000 forintot. Abban bíznak, hogy a családi adókedvezmény kiterjesztésével több pénzük marad.
A módosítás hatására 260 000 család nettó jövedelme nő jelentősen.
Ezt mondta a nemzetgazdasági miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a jövő évi adótörvények vitája. Varga Mihály arról beszélt, jövőre a kiskeresetű családok is teljes egészében igénybe vehetik a családi adókedvezményt, ugyanis azt már nem csak az adóból, hanem a nyugdíj és az egészségügyi járulékból is le lehet majd vonni. Például a három gyerekes majoros családnál, ahol 300 000 forint a szülők bruttó jövedelme, eddig 244 500 forint maradt meg. Jövőre ez 295 500 forint lesz. A különbség náluk több mint 50 000 forint havonta.
A családok támogatása, vállalkozói környezetjavítása, adminisztrációs terhek csökkentése és a gazdaság fehérítése.
Ez a négy célja a jövő évi adótörvényeknek, mondta Varga Mihály, hozzátette. A családok adó, járulék és illeték terheinek csökkentése, illetve a vállalkozói környezet javítása ösztönzi a beruházásokat és a munkahelyteremtést.
Olyan adótörvény módosításokat készítettünk el, amelyek hozzájárulnak a gazdasági növekedéshez, támogatják a munkahelyteremtést, és segítik, hogy a családi költségvetések, a családok biztonságos működése 2014-ben megvalósuljon.
A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a bankadó mértéke és feltételei viszont nem változnak jövőre.
Az LMP a munkát és a fogyasztást terhelő adóterhek csökkentését sürgeti. A párt szerint erre lenne lehetőség, mégpedig olyan szintre, hogy ne csak a munkavállalók, hanem a munkaadók is jól járjanak. A Jobbik szerint az egykulcsos adórendszer nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, a gazdasági növekedés pedig csak egy-két területen érezhető. Az MSZP kudarcnak nevezte a kormány adópolitikáját, a párt szerint az áthárított adóterek miatt növekedtek az adók, kifogásolják, hogy jövőre sem csökkentik az alapvető élelmiszerek áfáját. A stabilitást nevezte a jövő évi adótörvények egyik fontos értékének a KDNP. A Fidesz szerint a kormány világos gazdaságpolitikai céljai tükröződnek a jövő évi adótörvényekben is. Ezek a családokat, valamint a kis és közepes vállalkozásokat hozzák kedvezőbb helyzetbe, míg a jövedelmező nagyvállalatokat, többek között a banki és az energiaszektort terhelnék jobban. Akár 360 forintra is eshet a benzin literenkénti ára, ezt mondta a Híradónak nyilatkozó elemző. Várakozásai szerint ugyanis a következő hónapokban folytatódik a kedvező tendencia, és tovább csökken az olajára a világpiacon. Holnaptól megint 5 forinttal lesz olcsóbb a benzin, és 4-jel a gázolaj. Már majdnem 60 forinttal kell kevesebbet fizetni 1 literért, mint a másfél évvel ezelőtti rekordok idején.
Ennél a fővárosi benzinkútnál most kevesebben tankoltak, mint egy átlagos napon. A legtöbben csak annyit töltöttek a kocsiba, amennyi szerdáig az újabb árcsökkenésig elég.
Kifogyott. Nem tudok várni tovább. Erre jártam, tankolni kellett.
Ilyenkor jóval kevesebb benzint adnak el a kutaknál.
Azt tapasztaljuk, hogy az emberek azért árcsökkenés előtt inkább megvárják a másnapot, mert szerintem számít nekik az a pár forint. Ilyenkor általában tele tankolnak másnap.
Szerdától a benzin 5, a gázolaj pedig 4 forinttal lesz olcsóbb, ami azt jelenti, hogy literenként a benzin átlagosan 396, a gázolaj pedig 415 forintba kerül.
Látszik, hogy mind a gázolaj, mind a benzin egy jelentős zuhanáson van túl az elmúlt hetekben, hónapokban. a benzin hosszú idő után újra 400-as szint alá került.
Az elemző éppen azt mutatja, hogy az elmúlt hónapokban hogyan mozgott az üzemanyagok ára. Az egy évvel ezelőtti szinthez képest a benzin 15, a gázolaj pedig 12 forinttal lett olcsóbb. De másfél éve még a benzin és a gázolaj is 450 forintba került literenként.
A dollár jelentősen gyengült a forinttal szemben az utóbbi hetekben, hónapokban, és ez a tendencia a múlt héten is kitartott. Másrészt pedig a nemzetközi jegyzésárak azok, amik lefelé jöttek.
Ez pedig azt jelenti, hogy az autósok a legtöbb kútnál két év után újra 400 forint alatt tankolhatnak benzint. A dízel üzemanyag pedig 410-420 forint között alakulhat. Az elemző szerint a következő hónapokban nem kell áremeléstől tartani, és elképzelhető, hogy jövőre akár 360 forintra is csökkenhet a benzin literenkénti ára.
A kormány biztosítja a forrásokat a természetjárás fejlesztéséhez, például a turista utak megújításához, mondta a miniszterelnök a Somhegyi Turistaház átadásán Pilisszentkereszten. Orbán Viktor emlékeztetett, nyáron írt alá megállapodást a Magyar Természetjáró Szövetséggel, amelynek alapján megkezdődtek a fejlesztések. Hozzátette, a magyarországi turista útvonalak mentén 30 kilométerenként állnia kell egy olyan létesítménynek, ahol olcsón, jó színvonalon szálláshoz juthatnak a túrázók.
Hogy ne válasszunk félmegoldásokat. Tehát ha csinálunk valamit, akkor az úgy nézzen ki, hogy arra még a gyerekeink is büszkék lehessenek.
Orbán Viktor a Pilisszentkereszti felújított turistaház átadóján azt mondta, a beruházás a bizonyíték arra, hogy a nyáron dobogókön a természetjáró szövetséggel aláírt megállapodás működik. Ennek kapcsán hangsúlyozta, szeretne mindenkit arra a kérésére emlékeztetni, ha csinálunk valamit, azt vegyük komolyan.
Ha stadiont építünk, az úgy nézzen ki, hogy mindenki a csodájára járjon. Ha zeneakadémiát újítunk fel, az olyan legyen, hogy a világ minden sarkából szívesen jöjjenek el. Ha az Erkel Színházat, amit majd jövő héten adunk át, felújítjuk, akkor az nézzen ki úgy, hogy Európa bármelyik fővárosában megállja a helyét. És ha turistaházakat építünk, akkor azok ne legyenek gyengébbek, mint azok, amiket Ausztriában ismerhetünk meg.
A Somhegyi Turistaházat 70 millió forintból újította fel a Pilisi Parkerdő ZRT. Az állami tulajdonú cég vezérigazgatója azt mondta, a turistaház felújítási program még az idén folytatódik.
Ebben az évben még egy turistaház a Mogyoróhegyen, a következő évben szintén két turistaház Kőhegyen és a Fekedehegyen újul meg. Saját forrásainkból felújítottuk a parkerdő területén futó kékjelzést, és azt a 150 letelepedő helyet is folyamatosan karban tartjuk, ami a mi területünkön van.
Orbán Viktor miniszterelnök beszélt arról is, a kormány kitart korábbi ígérete mellett, hogy a magyarországi hivatalos turista útvonalak mentén 30 kilométerenként állnia kell egy olyan létesítménynek, ahol olcsón, jó színvonalon szálláshoz juthatnak a túrázók. Emlékeztetett arra a 8 pontos akciótervre, amelynek alapján több mint 1,3 milliárd forintot költenek többek között turista utak és kisvasutak fejlesztésére.
A szocialisták rendelték meg a hamis bajai videót. Erről beszélt Körös Gusztáv, a felvétel egyik készítője, tegnap este az ATV-ben. A Gyurcsány Ferenc pártjából a videó ügy miatt kiléptetett politikus azt állította, a szocialisták átverték, kihasználták őket, mert azt ígérték, soha nem hozzák nyilvánosságra a felvételt. Körös Gusztáv arról is beszélt, hogy a megbízást Király Györgytől, az MSZP sporttagozatának alelnökétől kapták, de szerinte kizárt, hogy magán akció lett volna. A szocialisták rágalmazás miatt feljelentést tesznek.
De ezt nem kellett volna megcsinálni, ezt a mocskos, undorító, és bocsánat, de gerinctelen dolgot csinált.
Körös Gusztáv így beszélt az MSZP-ről és Mesterházi Attiláról az ATV Egyenes Beszéd című műsorában, tegnap este a bajai hamisított videó kapcsán. A férfi, aki korábban Gyurcsány Ferenc pártjának volt a tagja, de a hamis videó miatt ki kellett lépnie, azt mondta, a felvételt Király György, az MSZP sporttagozatának alelnöke rendelte meg tőle a két bajai választás között. A Solti Roma önkormányzat elnöke megerősítette azokat a rendőrségtől származó információkat, hogy október 15-én, vagyis a megismételt bajai választás után két nappal készítették a videót, összesen hatan. Nem ő vette fel, de ott volt a szobában, a telefonnal készült felvételt másnap Dunaharasztiban írták ki egy CD-re, és ott adta át Károly Attilának, egy Fejér megyei szocialista politikusnak. Nem sokkal később Károly Attila és Király György együtt vitték be az MSZP budapesti székházába a videót.
Felhívtam Mesterházi Attilát, pártvezetőt, ahol tudatta vele, hogy elkészült ez az oktatóanyag.
Körös Gusztáv arról is beszélt, szerinte kizárt, hogy a felvétel megrendelése Király György magánakciója volt, mivel úgy tudja, Király György telefonon jelezte Mesterházi Attilának, hogy elkészült a videó.
Ha én magánakcióról beszélünk, akkor nem viszi be a pártházba, nem utasa meg a kabinetvezetőnek, nem hívja fel a pártelnököt, én úgy gondolom, véleményem szerint. Ez egy szándékosan kitervezett. Ez mögött szerintem 100% ott van az MSZP. Mesterházi Attila úgy gondolom, az hitte, hogy ebben a DVD-vel vagy CD-nek nevezzük bárminek, megnyílik előtte a választás. Ugyanis túl közel van a választás.
Körös Gusztáv azt mondta, nagyon meglepte, amikor két nappal azután, hogy átadta a szocialistáknak a felvételt, az megjelent a hvg.hu-n. Állítása szerint ugyanis nekik azt ígérték, soha nem kerül nyilvánosságra a videó, csak oktatófilmként van rá szükség, azért, hogy a borsodi romáknak bemutassák, mi az a választási csalás. Körös Gusztáv úgy fogalmazott, átverték és kihasználták őt és a videó többi készítőjét. Az MSZP azt közölte, a volt DK tag súlyosan valótlan kijelentéseket tett, ezért az MSZP rágalmazásért és becsületsértésért jogi lépéseket tesz.
A videó ügy DK-s szálára hívta fel a figyelmet az MSZP. Török Zsolt, a párt szóvivője megismételte, hogy szerintük gyanúsan sok olyan ügyben kell magyarázkodni a szocialistáknak az elmúlt hetekben, amelyben felbukkan a DK. Gyurcsány Ferenc erre azt mondta, csendben javasolja Mesterházi Attilának és mindenkinek, hogy alaptalanul ne keverjen gyanúba senkit. Ugyanakkor a volt miniszterelnök szolidaritásra szólított fel az MSZP-vel és Mesterházi Attilával. Arra kérte a demokratikus ellenzéki pártokat, hogy álljanak ki a védtelenek mellett. Gyurcsány Ferenc szeptemberben is élt egy hasonló felhívással, akkor Bajnai Gordont vette védelmébe a szobordöntés után.
Azért túl sok véletlen így egy sorba, amire...
Ezt mondta Mesterházi Attila vasárnap este a Hír TV-ben arról, hogy több olyan eset is történt a közelmúltban, amelyekkel szerinte a demokratikus koalíció hozható összefüggésbe. Ezek között említette a bajai videóügyét is.
Előkerül egy másik, nem tudom, DK-s pártag, aki egy bajai videófilmet készít, amiből aztán belekeveredünk mi is, és másit csinálunk, mint védekezünk, és hárítjuk a vádaskodásokat, amik bennünket érnek benne az elmúlt időszakban.
Az MSZP több mint egy hete folyamatosan cáfolja, hogy a pártnak köze lenne a videó megrendeléséhez.
Hasba szúrta magát az MSZP.
Hétfő este az ATV-ben Körös Gusztáv, egykori DK tag volt az első, aki nyilvánosan állította azt, hogy a szocialisták rendelték meg a felvételt.
Néztem az egészet.
A demokratikus koalíció elnöke, azok után, hogy korábbi pártársa nyilatkozott az ATV-nek, közleményben azt írta, semmilyen megbízható bizonyíték nincs arra, hogy a szocialisták rossz hiszeműen, tisztességtelenül, törvénytelenül jártak volna el. Ezután Gyurcsány Ferenc arra kérte a demokratikus ellenzék pártjait, hogy fejezzék ki szolidaritásukat az MSZP-vel és Mesterházi Attilával.
A videóhamisítási ügyben van egy DK-s szál.
Gyurcsány Ferenc felhívása ellenére az MSZP szóvivője kedd délután is a videóhamisítási ügy DK-s szálára hívta fel a figyelmet. Megismételte Mesterházi Attila korábbi kijelentését, ami szerint gyanúsan sok olyan ügyben kell magyarázkodni az MSZP-nek, amelyben felbukkan a DK.
Valóban igaz az a kijelentés, hogy túl sok véletlen volt itt az elmúlt hetekben Gyurcsány Ferenc és a demokratikus koalíció vezetése részéről.
Gyurcsány Ferenc erre azt mondta, csendben javasolja Mesterházi Attilának és mindenkinek, hogy alaptalanul ne vádoljon, ne keverjen gyanúba senkit sem, ha barát, ha ellenség.
Én politikai értelemben barátomnak és remélt szövetségesemnek tekintem Mesterházi Attilát és a pártját. Az ember a barátaitól és a szövetségeseitől időnként sok támogatást kap, nehéz helyzetükben pedig sok mindent lenyel. Ezt követeli meg a barátság és a szövetség. Én tudok nyelni.
Gyurcsány Ferenc hozzátette, több hitelt ad Mesterházi Attila szavának, mint Körös Gusztávénak.
A baloldal pártjai egyre mélyebben süllyednek bele a hamisítási botrányba, mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója a bajai videó egyik készítőjének tegnapi nyilatkozatára. A Jobbik szerint a nagy pártok a cigány emberek szavazatainak megvásárlásával próbálnak politikai előnyt szerezni, és ezzel kihasználják a roma embereket. Az LMP szerint a videó botrányért elsősorban az álbaloldali pártok a felelősek.
A baloldal pártjai egyre mélyebben süllyednek bele hamisítási botrányba.
A Fidesz szerint a törvény teljes szigorával kell eljárni azokkal szemben, akik részt vettek a hamis videó elkészítésében, vagy akár csak érintőlegesen belekeveredtek. Kocsis Máté arra kérte a hatóságokat, az új részletekre is figyeljenek, amikor eljárnak. Ahogy mondta, nem szabad figyelmen kívül hagyni az ügyben a Gyurcsány Ferenc vezette DK szerepét sem.
Ezek az emberek, ezek a politikai szervezetek a hatalom megszerzéséért mindenre képesek. Ilyen fajta konspirációt, ilyen szervezést, ilyen ötletet csak azok találnak ki, akik a hatalom megszerzéséért mindenre képesek.
A Jobbik elnöke arról beszélt, a cigány emberek szavazatainak a megvásárlásával próbálnak politikai előnyt szerezni a pártok, amivel kihasználják a romákat. Vona Gábor szerint a bajai videó ügye egy rossz szappanoperához hasonlít.
Amennyiben az MSZP rendelte meg ezt a videót, akkor le kell vonni az MSZP elnökének is a konzekvenciákat ezzel kapcsolatban, de mivel én nem vagyok ennek az ügynek szakértő, és nem is kívánok ebbe az ügyben mélyebben belemenni. Így azt gondolom, hogy a rendőrség feladat, hogy kiderítse az igazságot.
Az LMP szerint, ami Baján történt, az az elmúlt 25 év politikai elitjének romlottságát mutatja. Schiffer András úgy fogalmazott, főként álbaloldali pártok felelősek a hamis videóért.
Nyilvánvaló, hogy az álbaloldali pártok a felelősek elsősorban azért a videó botrányért, ami kiderült, majd a DK meg az MSZP szépen megosztozik, hogy kinek mekkora a felelősség ebben.
Az LMP társelnöke azt is mondta, nem szerencsés, ha aktuális botrányok miatt faragják a büntető törvénykönyvet, de egyetért azzal, hogy szankcionálni kell a hamis videófelvételek készítését.
Mosolyogva figyeli, ami a bal oldalon történik, ezt a ma reggelben mondta Vona Gábor, akit a hétvégén miniszterelnök jelöltnek választott a Jobbik. A pártelnök szerint a baloldali politikusok csak veszekedni, acsarkodni tudnak, de országot vezetni nem. Az MSZP-s Szanyi Tibor szintén a ma reggelben arról beszélt, a bal oldalon nincsen Gyurcsány Ferenc, ugyanis már egy liberális mozgalmat vezet.
Állapodás, amit mi kollégáink megkötöttek, az nem demokratikus, az nem időtálló, mert nem találkozik a demokratikus választók sokasságának akaratával.
Élesen bírált a Bajnai Gordon és Mesterházi Attila választási megállapodását Gyurcsány Ferenc az október 23-ai összellenzéki demonstráció.
Tisztelt hölgyeim és uraim, demokraták! Látva önöket, azt kell, hogy mondjam.
Később a tüntetők többször nem hagyták szóhoz jutni Mesterházi Attilát. Azóta folyik a vita tévéinterjúkban és az interneten arról, miért kritizálta Gyurcsány Ferenc az MSZP és az Együtt PM megállapodását.
Aki ismeri mondjuk a Bokrost, a Kuncét, a Gyurcsányt, az nem gondolhatja, hogy elmegy ünnepi üres szóvilágokat mondani.
Gyurcsány Ferenc hétfőn este az ATV-ben azt mondta, Mesterházi Attilának látnia kellett volna, hogy, ahogy fogalmazott, a jóhiszeműen skandáló tömeg a legnagyobb baloldali összefogást akarja.
A legalább a négy középső, a Bokrostól Fodrig terjedő ív, az azt mondta, hogy messzebb kell menni ebben, nem elég, hogy ti ketten összefogtok. Skandálja tömeg jóhiszeműen, egy idő után szerintem is kínosan. De hát azt tudom önnek mondani, hogy egy politikus ezt, ha ezt hallja, akkor azt mondja, hogy igazatok van.
Baloldalon nincsen Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferenc egy nagyszerű liberális mozgalomnak egyik szószólója.
Ezt Szanyi Tibor mondta a ma reggelben. A szocialista politikus emlékeztetett rá, hogy az október 23-ai ellenzéki tüntetésen a két egykori SZDSZ elnök, Kunce Gábor és Fodor Gábor is a szélesebb ellenzéki összefogásról beszélt. Ugyanúgy, ahogy Gyurcsány Ferenc.
Hogyha bennük egyébként az összefogás igény egy komoly dolog lenne, akkor az a sok liberális mozgalom, akinek a vezetői ott áldigált a színpadon, már rég összefogtak volna. Hát miért nincs közös programjuk? Miért nincs közös listájuk?
De Szanyi Tibor szerint Gyurcsány Ferenc csak ki akarja használni az MSZP-t.
Az MSZP nem taxi. Tehát nem úgy, hogy leintem, aztán majd oda-vissza, ahova én mondom. Ilyen nincs, hogy valaki beint, beszól, és akkor a hátunkon majd bevisszük a parlamentbe.
A Jobbikos Vona Gábor szintén az M1 reggeli műsorában azt mondta, mosolyogva figyeli, ami a baloldalon történik.
Szimpátiával figyelem a baloldali vezetőknek az acsarkodását. Ezzel meg is mutatják azt, hogy mire képesek ők az ország kapcsán. Acsarkodni, veszekedni, de vezetni, programot adni ennek a társadalomnak nem képesek.
Vona Gábor úgy fogalmazott, azt kívánja, addig folytassák az acsarkodást a baloldali vezetők, amíg, ahogy mondta, mindannyian el nem tűnnek a közéletből.
Magyarország elemi érdeke, hogy a világ gyorsan fejlődő régióival, köztük Afrikával szoros kapcsolatot alakítson ki, és bővítse az export lehetőségeket, jelentette ki Szijjártó Péter a nigériai magyar nagykövetség újranyitása alkalmából. A miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára megállapodott egy nigériai magyar gazdasági vegyes bizottság létrehozásáról is. Hangsúlyozta, a magyar diplomácia abudzsai jelenléte elősegíti Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekeinek érvényesítését egész Nyugat-Afrikában.
Nigéria gazdaságában nagyon fontos szerepet játszik a mezőgazdaság, ezért itt jelentős termelékenység növekedést kívánnak elérni. Így a magyar mezőgazdasági technológiák számára nagyon komoly piaci lehetőségek fognak nyílni. Mint ahogyan Nigéria a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított gáz exportőre, a kitermelést az elkövetkezendő 5 évben megkívánják ötszörözni, és nyitottak arra, hogy magyar-nigériai vegyes vállalatokat hozzunk létre.
Önerő nélküli kedvezményes kamatozású hitelt biztosítana a kormány a fiatal rendőröknek, mondta a Híradónak a belügyminiszter. Pintér Sándor egy fővárosi rendőrszálló átadásán hozzátette, a tervek szerint a kölcsönhöz kedvező kamatozást is garantálna a kormány.
Ez egy apartmantípusú helység.
A rendőrségnek ingyenesen átadott budapesti szállót járt a körbe a belügyminiszter és a főpolgármester. 180 rendőr lakhat itt mostantól a piaci albérletnél jóval kedvezőbb áron. A Budapesten szolgáló rendőrök 60%-a vidéki. Vámos György például Debrecenből költözött ide.
Nagyon örülünk neki, mert tényleg ami egy 21 éves fiatal kezdőrendőrnek meg kell, hogy legyen, ezt a szállót tudja biztosítani.
A korábban szállodaként működő épületet a fővárosi önkormányzat 10 évre adta használatba a budapesti rendőrfőkapitányságnak.
A főváros egyik legfontosabb megoldandó kérdése a közbiztonság. Ha elvárjuk azt, hogy a rendőrség és a belügyminisztérium ebben hatékony munkát végezzen, akkor nekünk is hozzá kell járulnunk a feltételek biztosításához.
A kormány a rendőrök és a hivatalnokok saját lakáshoz jutását is szeretné támogatni. Erről október elején beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban.
Meg fogunk hirdetni a közszolgálatára felesküdöttek esetében olyan lakástámogatási lehetőségeket, amelyek ugye nem béremelések, de mégis a mindennapi élet szempontjából fontosak.
Pintér Sándor belügyminiszter kedden azt mondta, már a kormány előtt van az a javaslat, amely egy kedvezményes hitelkonstrukció részleteit tartalmazza.
Szeretnénk azt elérni, hogy ne legyen beugró, ne legyen olyan anyagi teher a lakásvásárlásánál, amely a kezdetben indul ki, csak a törlesztő részletek legyenek és a kamat.
A tervek szerint az önerő nélkül felvett hitelekhez hosszú futamidejű kedvező kamatozást is garantálna a kormány.
A Magyar Nemzetbiztonsági Szakszolgálat is vizsgálódik a nemzetközi lehallgatások ügyében, közölte Pintér Sándor belügyminiszter. A közelmúltban derült ki, hogy az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség 35 külföldi politikus telefonbeszélgetéseit figyelte, köztük Angela Merkel német kancellár mobiltelefonját is lehallgatták. Az ügy egyre mélyülő bizalmi válságot okoz az Egyesült Államok és európai szövetségesei között. Az amerikai titkosszolgálat több 10 milliós nagyságrendben figyelte a telefon és e-mail forgalmat Franciaországban, Spanyolországban és Olaszországban is. Az amerikai sajtó úgy tudja, Barack Obama elnök csak néhány hónapja szerzett tudomást a külföldi politikusok és üzletemberek ellen évek óta zajló kémkedésről. Itthon sérülés nélkül ért véget a dunaújvárosi túszejtés. Egy férfi délelőtt kiküldte élettársát a lakásból, majd 10 hónapos kislányával bezárkózott és azzal fenyegetőzött, hogy megöli. A helyszínre érkeztek a terrorelhárítási központ munkatársai, akik bevonultak az épületbe. A túszejtő a lépcsőházban volt és ellenállás nélkül megadta magát. Úgy tudjuk, a férfi súlyos szenvedélybeteg, drog és alkohol problémákkal is küzd. Büntető eljárás indult ellene. Több mint 1000 éves múltja van Európában a magyarok ellen táplált ellenérzéseknek, mondta Seybert Róbert Gyula, aki hosszú ideig kutatta a 907-ben lezajlott pozsonyi csata előzményeit. Az író szerint akkor a magyar nép fennmaradása volt a tét, és a győzelem valóban hozzájárult ehhez. Az író párhuzamot von az akkori és a mostani események között is, megállapítva, hogy a mai európai kritikák is a múltban gyökereznek.
Azóta is, amit követjük az eseményeket az Európai Unióban, most sem nagyon kedvező a magyarok megítélése, ugye Brüsszelben és Strasbourgban, meg másutt állandóan kritizálnak bennünket.
Svédország rasszista ország, ezzel a címmel jelent meg cikk az egyik svéd napilap internetes oldalán. Arról írnak benne, hogy a 34 fejlett gazdaságú országot tömörítő OECD friss adatai szerint Svédország a legrosszabb helyen áll abból a szempontból, hogy mennyire számít a bőrszín a munkakeresésnél. A lap szerint korábban egyáltalán nem volt jellemző a svédeknél, hogy e szerint válogattak volna a jelentkezők közül. Mostanában azonban már nagyon nehezen kapnak munkát a bevándorlók, mert a cégeknek nem a képzettség számít, hanem a származás és a bőrszín. Többek között a digitális írás tudatlanság felszámolását, valamint a nemzetközileg is versenyképes informatikai szakemberek képzését nevezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium legfontosabb informatikai célkitűzéseinek a területért felelős államtitkár. A témák a kétnapos Balatonfüredi Infotér konferencián is napirenden lesznek, amelynek célja az infokommunikáció népszerűsítése lesz. A rendezvényen szó lesz az ágazatra eddig fordított hazai és uniós fejlesztési pénzek felhasználásáról is. Vájnagy Vilmos hangsúlyozta, a következő uniós ciklusban több mint 400 milliárd forint áll majd a szektor rendelkezésére.
Azt szeretnénk ezzel a jelentős nagyságrendű forrással elérni, hogy az az ágazat, amelyik talán a legnagyobb innovációs készséggel rendelkezik, és a GDP-ben mérhető növekedési potenciálja a legnagyobb, megkapja azokat a finanszírozási kereteket, amelyen keresztül további jelentős növekedés előtt állhat, illetve növekedést tud megvalósítani.
Megalakult az EBU Music Group, vagyis az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének klasszikus zenei rádiókból álló kelet-közép-európai regionális csoportja. A szervezetnek tagja a cseh, a szlovén, a szlovák, a román, a horvát, a bolgár és a szerb rádió is. Az alakuló ülést magyar kezdeményezésre a holnap kezdődő V4 KEK külügyminiszteri találkozóhoz kapcsolódóan tartották meg.
Bartók Béla zongoraművével kezdődött az EBU Music Group kelet-közép-európai csoportjának alakuló ülése. A külügyminisztérium helyettes államtitkára azt mondta, a térség népei évszázadok óta élnek egymás mellett, így a kultúrák is hatnak egymásra.
Talán a véres 20. század után az egyik legfontosabb kérdés, hogy ezt az együttélést, ezt a közös identitást milyen módon tudjuk egymásban tudatosítani a jövőben.
A klasszikus zenéket játszó rádiók mostantól együttműködnek, ez is segíthet abban, hogy új hallgatókat hódítsanak meg.
A Bartók Rádióban mi az elmúlt két évben arra tettünk kísérletet, hogy egyszerre legyen értékmegőrző ez a csatorna, és egyben gyűjtsön új híveket, segítsünk olyanoknak is felfedezni ennek az értéknek az ízét, akik nem hagyományos használói, fogyasztói a klasszikus zenének.
A tervek szerint a rádióadók rendszeresen megosztják majd egymással tapasztalataikat, és közös programokat is terveznek.
Azt kívánom önöknek, hogy az az együttműködés, ami itt közöttünk megvalósult,
so I would like to wish you to have it similar to the cooperation that have been realized amongst ourselves.
Az Közép-Európa különböző országaiból érkezett képviselők között is hasonlóan gyümölcsöző legyen.
A balti államokban már van példa hasonló együttműködésre. Ennek mintájára kezdeményezte a kelet-közép-európai klasszikus zenei rádiók összefogását a Magyar Rádió.
Rajzpályázaton keresik az ország legkedvesebb gyermekorvosait. Az 5 és 12 éveseknek meghirdetett akció célja, hogy elismerjék az orvosi hivatást, megbecsüljék a gyermekorvosokat és egészségügyi dolgozókat.
Hogyha oltást ad, vagy egyéb ilyen fájdalmas dolgokat, mintha nem is csinálná, olyan ügyes.
Beszélgetünk, és akkor, hogyha csinál valamit, azt meg se érzem, meg nagyon kedves.
Kedvenc doktoraikról mesélnek a gyerekek, idén ismét az ő segítségükkel keresik a legjobb gyermekorvosokat az Astellas gyermekrajz pályázatán. Az alkotásokon a gyógyulásukról kell a legkedvesebb történetüket ábrázolni. A pályázatra az 5 és 12 év közötti gyerekek rajzait várják.
Akkor éppen tényleg fájt a torkom, és pont előtte egy két héttel mentünk el, és a torkomat vizsgálta.
Tavaly például Dóra ezzel az alkotásával nyert. Orvosa azt mondja, egy-egy vizsgálaton kiemelkedő figyelmet igényelnek a gyerekek.
Oda kell rájuk figyelni, és nem úgy, mint egy felnőtt rendelésen, hogy ott van, üljön le, vérnyomást mérünk, szuszogjon, köhögjön, hanem kell a lelkükkel is foglalkozni, meg le kell kötni.
Az év orvosa Astellas díjat 2006-ban alapították. Célja, hogy elismerje a doktorok munkáját, és javítson az orvos-beteg kapcsolatokon.
Naponta találkozunk az orvos kollégákkal, és látjuk, hogy annak ellenére, hogy áldozatos, lelkiismeretes munkát végeznek, sokszor nem kapják meg azt az elismerést, amit ez a munka megérdemelné.
A díj odaítélésével évről évre a legnagyszerűbb orvosok és szakdolgozók munkáját ismerik el. Az Astellas díj média támogatója az MTVA.
Most jönnek a sporthírek Szőke Viktóriával, aztán pedig időjárás jelentés, utána két sorozat, a párizsi helyszínelők és a King, aztán este szó lesz a bajai videóhamisításról is. Rögtön utána híradó, várom önöket, viszontlátásra!